Hatodik fejezet. A Rolls-Royce begördült a kastélyt övező birtok kapuján, majd tovább haladt a hosszú kocsi bejáron, amelynek két oldalán őrszemként sorakoztak a magas tölgyek. Harry a házat még meg sem pillantotta, de már 6 kertészt számolt össze. A Szent Bédában hallott ezt azt arról, hogy miként él Gilles, amikor hazamegy a szünidőre, de erre egyáltalán nem volt felkészülve. Amikor végül a szem elé tárult az épület, leesett az álla, és úgy is maradt. A 18. század elejére tippelnék, mondta Dickens. Nem rossz, ismerte el Jill. 1722-ben építette Vanburg, de azt lefogadom, hogy nem tudjátok kitalálni, ki tervezte a kertet. Annyit segítek, hogy az későbbi, mint a ház. Én csak egyetlen tájkertészről hallottam, jegyezte meg Harry, aki még mindig a házat bámulta. Capability Brownról. Pontosan ezért választottuk őt, mondta Gilles, hogy a barátaim 200 év múlva is ismerjék a nevét. Harry és Dickens elnevette magát. Az autó megállt az aranysárga, Costvoldi mészkőből épült háromszintes kastély előtt. Gilles kiugrott, mielőtt a sofőr kinyithatta volna a hátsó ajtót, s már szaladt is föl a lépcsőn. A két barátja már korántsem ilyen magabiztosan indult el a nyomában. A bejárati ajtó már jóval az előtt kinyílt, hogy a fiú a legfelső lépcsőfokra ért volna, s az elegáns, hosszú, fekete kabátot, hajszál csíkos nadrágot és fekete nyakkendőt viselő, magas termetű férfi kis meghajlással köszöntötte a mellette elrobogó fiatalurat. Boldog születésnapot, Gilles úrfi, mondta. Köszönöm, Jenkins! Gyertek, srácok! Kiáltotta Gilles, s elnyelte a ház gyomra. A komornyik tartotta az ajtót, hogy utána mehessen Harry és Dickens is. A halba belépő Harryt szinte megbabonázta egy falon lógó portré, az idős férfi tekintete, mintha egyenesen ő rászegeződött volna. Gilles örökölte az öregember madárcsőrszerű órát, a szenvedélyesen csillogó kék szemét, meg a szögletes állkapcsát. Harry megnézte a falakat díszítő többi arcképet is. Addig csak könyvben látott olajfestményt, a Mona Lisát, a nevető lovagot, az éjjeli őrjáratot. Most éppen egy Constable nevű festő tájképét nézegette, amikor beviharzott a halba egy nő, akinek öltözete Harry szerint bálba illő volt. Boldog születésnapot, szívem, mondta az asszony. Köszönöm, mama, felelte Gilles, az édesanyja pedig lehajolt és megcsókolta. Harry most először látta a barátját zavarba jönni. Ők a legjobb barátaim, Harry és Dickens. Harry kezet rázott az asszonnyal, aki nem volt sokkal magasabb nála, és Gilles édesanyja olyan kedvesen mosolygott rá, hogy az idegessége egy csapásra elmúlt. Talán menjünk át a szalomba és igyunk egy kis teát, javasolta az asszony, és bevezette a fiúkat a hall túloldalán nyíló hatalmas szobába, amely a ház előtti pázsitra nézett. Harry a legszívesebben le sem ült volna, inkább a helyiség négy falán lógó festmények érdekelték. Mrs. Barrington azonban már terelgette is a kanapé felé, így a fiú hamarosan belesüppett a plüss párnákba. Az ablakon át elé táruló látvány megbabonázta. Az üvegen túl akkora területen nyúlt el a szépen nyírt pázsit, hogy nyugodtan lejátszhattak volna egy krikettmeccset. A pázsiton túl, a tavon pedig elégedetten, céltalanul úszkáltak a vadkacsák, látszott rajtuk, hogy jól ellátják őket. Dickens leült a kanapéra Harry mellé. Egyikük sem szólalt meg, amikor bejött a szobába egy rövid, fekete zakós férfi nyomában egy fiatal nővel, akinek csinos, kék forma ruhája mutatott némi hasonlóságot Harry édesanyjának pincér uniformisával. A szobalány hatalmas ezüst tálcát helyezett a Mrs. Barrington előtti ovális asztalra. Indiait vagy kínait? Kérdezte Harryre pillantva Mrs. Barrington. Harry nem igazán értette, mire gondol. Mindhárman indiait kérünk, köszönjük, anya, segítette ki Gilles. Harry azt hitte, a barátja mindent megtanított neki az úri társaságban követendő etiketről, de Mrs. Barrington most egy csapásra jócskán megemelte a lécet. Miután az alkomornyik kitöltötte a teát, a szobalány letette a fiúk elé a csészéjüket, meg a kis tányérjukat. Harry csak bámulta az előtte tornyosuló szendvics hegyet, de nem mert hozzányúlni. Gilles viszont elvett egyet és a tányérjára tette. Az édesanyja összevonta a szemöldökét. Hányszor mondtam neked, Gilles, hogy mindig várd meg, amíg a vendégeit választanak, és csak utána szolgáld ki magad. Harry szerette volna elmondani Mrs. Barringtonnak, hogy mindig Jill irányít, mert ő nagyjából nem tudja, mit tegyen, és ami még fontosabb, mit ne tegyen. Dickens kiválasztott egy szendvicset, és a tányérjára tette. Harry követte a példáját. Jill türelmesen kivárta, hogy Dickens a kezébe vegye a szendvicset, és beleharapjon. Remélem, szeretitek a füstölt lazacot, mondta Mrs. Barrington. Fincsi, felelte Jill, mielőtt a barátai bevallhatták volna, hogy még soha életükben nem kóstolták. A bédában csak halkrémes szendvicset kapunk, tette hozzá.
Halljam, hogy boldogultok az iskolában, kérdezte Mrs. Barrington.
Van hova fejlődnöm, azt hiszem, így minősíti az erőfeszítéseimet a mi frobunk, mondta a fia, miközben elvett még egy szendvicset. Dickens viszont mindenből a csúcson van.
Leszámítva az irodalmat, szólalt meg most először Dickens, abból Harry lepipált pár százalékkal.
És te lepipáltál valakit valamiben, Zsill? Kérdezte az édesanyja.
Matekból ő a második legjobb, Mrs. Barrington, sietett a barátja segítségére Harry. Jó érzéke van a számokhoz.
Mint a nagyapjának, jegyezte meg Mrs. Barrington.
Szép az az önt ábrázoló kép a kandalló fölött, Mrs. Barrington, szólalt meg Dickens. Az asszony elmosolyodott.
Nem engem ábrázol, hanem az én drága édesanyámat.
A fiú lehajtotta a fejét, de Mrs. Barrington sietve hozzátette.
De igazán kedves bók volt tőled, mert édesanyámat annak idején nagyon szépnek tartották.
Kifestette a képet, segítette ki Dickens Harry.
Philip Alexus de László. Miért kérded?
Azért, mert az a benyomásom, hogy a halban látható úriember arcképét is ugyanez a művész készíthette.
Nagyon jó megfigyelő vagy, Harry, dicsérte meg Mrs. Barrington. A festmény, amelyet a halban láttál, az édes apámat ábrázolja, és valóban László festette azt is.
Mivel foglalkozik az édesapja?
Harry, soha nem fogy ki a kérdésekből, szólt közbe Jill. Ehhez egyszerűen hozzá kell szokni.
Mrs. Barrington elmosolyodott.
Bort importál Angliába, elsősorban spanyol sherry féléket.
Mint a Harris cég, jegyezte meg Dickens, akinek tele volt a szája uborkás szendvicssel.
Mint a Harris cég, ismételte meg Mrs. Barrington.
Jill elvigyorodott.
Vegyél bátran még egy szendvicset, Harry,
biztatta az asszony, mert észrevette, hogy a fiú le sem veszi a szemét a tányérról.
Köszönöm.
Harry képtelen volt eldönteni, hogy milyent egyen, füstölt lazacossat, uborkássat vagy tojásos paradicsomossat. Végül a lazacosra esett a választása, mert kíváncsi volt, hogy milyen az íze.
Te is kérsz, Dickens?
Köszönöm, Mrs. Barrington, mondta a fiú, és vett még egy uborkás szendvicset.
De mégsem szólíthatlak Dickensnek, morfondírozott hangosan Jill édesanyja. Úgy hangzik, mintha a személyzethez tartoznál. Kérlek, mondd meg a keresztnevedet.
A fiú megint lesütötte a szemét. Jobban szeretem, ha Dickensnek hívnak.
El a keresztneve, kotyogta ki Jill.
Igazán szép név, mondta Mrs. Barrington, de azért gondolom az édesanyád inkább Ellennek szólít.
Nem úgy szólít. A fiú még mindig lehajtott fejjel ült. A barátait meglepte a hír, de hallgattak.
Algernon a nevem, bökte ki végül Dickens.
Jillből kitört a nevetés. Mrs. Barrington rá sem hederített a fiára.
Az édesanyád nyilván nagy rajongója Oscar Wilde-nak.
Igen, az. De jobban örülnék, ha inkább Jacknek keresztelt volna el, vagy akár Ernestnek.
Én a helyedben nem törődnék ezzel, biztatta Mrs. Barrington, hiszen Jillt is érte hasonló méltánytalasság.
Anya, megígérted, hogy nem...
Szedjétek csak ki belőle, hogy mi a második kereszt neve?
Biztatta őket a fia tiltakozásával nem törődve az asszony. Miután Jill nem válaszolt, Harry és Dickens reményteljes pillantást vetett Mrs. Barringtonra.
Marmaduke,
mondta nagy sóhajjal Jill édesanyja, ahogy az apjának és a nagyapjának.
Ha ezt bárkinek elmondjátok az iskolában, nézett rájuk Jill esküszöm, meghaltok. Nem viccelek. A két fiú elnevette magát.
Neked van második keresztneved, Harry? Érdeklődött Mrs. Barrington.
Harry már éppen válaszolt volna, amikor kivágódott a szalon ajtaja, és hatalmas csomaggal a kezében, nagy léptekkel bevonult egy férfi, akit senki sem nézhetett volna szolgának. Harry fölpillantott a férfira, aki csak Hugo Barrington lehetett. Jill fölpattant, és odaszaladt az apjához, aki a kezébe adta a csomagot.
Hé, boldog születésnapot, fiam!
Köszönöm, papa, felelte Jill, és már szedte is le a szalagot. Mielőtt kibontod az ajándékodat, Jill, figyelmeztette az édesanyja, talán bemutathatnád papának a vendégeidet.
Bocsánat, papa, ők a két legjobb barátom, Dickens és Harry, mondta Jill, és letette a csomagot az asztalra. Harrynek feltűnt, hogy Mr. Barrington ugyanolyan atletikus felépítésű, csillapíthatatlan energiát árasztó ember, mint a fia. Addig ezt Jill egyéni vonásának hitte.
Örülök, hogy megismerhetlek, mondta Mr. Barrington, és kezet rázott Dickens-szel, aztán Harryhez fordult. Jó napot, Clifton, vetette oda, majd leült a felesége melletti üres karosszékbe.
Harry nem értette, hogy miért nem fogott kezet a férfi vele is. És vajon honnan tudja a család nevét?
Miután az alkomornyik Mr. Barringtonnak is felszolgálta a teáját, Jill leszette az ajándékáról a csomagoló papírt, és örömteli kurjantást hallatott, amikor meglátta, hogy egy Roberts rádiót kapott. Mindjárt be is dugta a fali konnektorba, és sorra behozta a különböző adókat. A fiúk tapsal és hangos nevetéssel fogadtak minden új hangot, amit a jókora fadoboz kibocsátott.
Jill most mondta, hogy ebben a negyed évben második lett a matematikából, fordult a férjehez, Mrs. Barrington.
Ezzel még nem teszi jóvá, hogy szinte minden másban az utolsó, torkolta le a férfi.
Jill igyekezett leplezni zavarát, buzgón kereste a rádión az újabb adót.
Viszont azt látnia kellett volna, hogy milyen gólt rúgott az Evanhurst ellen, szólalt meg Harry. Mindenki arra számít, hogy jövőre ő lesz az iskolai foci csapat kapitánya.
Rúghat akárhány gólt, azzal nem jut be Etonba, felelte Harryre rá sem nézve Mr. Barrington. Ideje, hogy neki gyűrközzön és keményebben tanuljon.
Egy kis ideig nem szólalt meg senki. Végül Mrs. Barrington törte meg a csöndet.
Te vagy az a Clifton, aki a sziklás Szűz Mária kórusában énekel? Kérdezte.
Harry a szoprán szólista, szólt közbe a fia.
Karének ösztöndíjas.
Harry észrevette, hogy Jill apja merőn nézi őt.
Igen, olyan ismerős voltál, mondta Mrs. Barrington. Jill nagyapjával egyszer meghallgattuk a sziklás Szűz Mária templomban a messiást, amikor közösen lépett föl a Szent Béda és a Bristol gimnázium kórusa. Egészen káprázatosan adtad elő a Tudom, hogy a megváltóm élt.
Köszönöm, Mrs. Barrington, mondta fülig pirulva Harry.
A Szent Béda után a Bristol gimnáziumban szeretnél tovább tanulni, Clifton? Kérdezte Mr. Barrington.
Már megint Clifton, gondolta Harry.
Csak ha elnyerek egy ösztöndíjat, uram, felelte.
De hát miért olyan fontos ez? Kérdezte a barátja édesanyja.
Hiszen nyilván neked is felajánlanak majd egy helyet, mint bárki másnak.
Azért, mert az édesanyám nem tudná kifizetni a tandíjat, Mrs. Barrington, pincérnő a Royal Hotelben.
De hát az édesapád nem...
Ő meghalt, mondta Harry. Elesett a háborúban. Közben nagyon figyelt, hogy miként reagál erre Mr. Barrington, de a férfi arckifejezése akár a jó pókerjátékosé, nem árult el semmit.
Bocsáss meg, szabadkozott Mrs. Barrington, ezt nem tudtam.
Harry háta mögött most kinyílt az ajtó, és belépett az alkomornyik kezében ezüst tálcával, amelyen kétszintes születésnapi tortát hozott. Letette a tálcát az asztal közepére, és amikor Jill egy szuszra elfújta mind a 12 gyertyát, mindenki megtapsolta.
És neked mikor van a születésnapod, Clifton? Kérdezte Mr. Barrington.
A múlt hónapban volt, uram, felelte Harry.
A férfi elfordította a fejét. Az alkomornyik leszette a tortáról a gyertyákat, majd a fiatal úr kezébe adta a hatalmas tortaszelőkést.
Jill bátran felszabdalta a tortát, és a szobalány által behozott kis tányérokra helyezte az 5 különböző méretű szeletet. Dickens előbb befalta a tányérjára potyogott cukormász darabkákat, és csak azután harapott bele a tortába. Harry, Mrs. Barrington példáját követte, fogta a tányérja mellé helyezett kis ezüstvillát, levágott vele egy apró darabot a torta szeletéből, azt megette, majd az evő eszközt visszatette a tányérra. Egyedül Mr. Barrington nem nyúlt a tortájához. Aztán egyszer csak se szó, se beszéd fölpattant és kiment. Jill édesanyja nem is próbálta leplezni, hogy mennyire meglepi a férje viselkedése, de nem szólt semmit. Harry tekintetével végig kísérte a férfi távozását. Dickens viszont, miután végzett a tortájával, ismét a füstölt lazacos szendvicseket tüntette ki a figyelmével. Szemmel láthatóan nem is tudta, mi folyik körülötte. Miután az ajtó becsukódott, Mrs. Barrington tovább csevegett, mintha nem történt volna semmi szokatlan. Biztos vagyok benne, hogy kapsz ösztöndíjat a Bristol gimnáziumba, Harry, különösen annak fényében, amit Jill mesélt rólad. Nyilvánvaló, hogy nagyon okos fiú vagy, és tehetséges énekes. Jill hajlamos túlzásokba esni, Mrs. Barrington, szabadkozott a fiú, de arról biztosíthatom, hogy Dickens tényleg ösztöndíjas lesz. Karének ösztöndíj nincs a gimnáziumban? Szopránoknak nincs, nem kockáztatnak. Ezt nem egészen értem, mondta Mrs. Barrington. Hiszen a több éves képzést, amit kaptál, nem veheti el tőled senki. Ez igaz, de sajnos megjósolhatatlan, hogy mi lesz az ember hangjával, ha mutálni kezd. A fiú szopránok egy részéből basszus vagy bariton lesz, a nagyon szerencsésekből pedig tenor, de ezt képtelenség előre megmondani. Miért? Szólt közbe Dickens, aki addig nem mutatott érdeklődést a társalgás témája iránt. Sok fiú szoprán szólista még a helyi kórusba sem tud bekerülni, miután mutálni kezd a hangja. Kérdezd meg Ernest Laug Urfit, egész Anglia tudta, milyen csodálatosan énekli a Bár szállhatnék, mint a galambot, de a mutálás után soha többé nem hallott felőle senki. Akkor egyszerűen neki kell állnod a tanulásnak, mondta két falat között Dickens, mert ne feledd, hogy a Bristol évente 12 ösztöndíjat hirdet meg, s én ebből csak egyet tudok elnyerni, tette hozzá tárgyilagosan. De hát éppen ez a baj, mondta Harry. Ha többet tanulok, mint most, akkor abba kell hagynom az éneklést, viszont ha elvesztem a karének ösztöndíjamat, el kell jönnöm a Szent Bédából, úgyhogy... Úgyhogy választhatsz, hogy melyik ujjadba harapsz bele, mondta Dickens. Harry még soha nem hallotta ezt a kifejezést. Elhatározta, hogy később megkérdezi a barátjától, mit jelent. Hát egy valami biztos, szólalt meg Mrs. Barrington. Az, hogy Jill alig ha kap ösztöndíjat bármelyik iskolába. Az lehet, mondta Harry, de a Bristol gimnázium alig ha utasít el egy ilyen kiváló balkezes ütőjátékost. Akkor reménykedjünk, hogy Etonban is így gondolják, jegyezte meg Mrs. Barrington, mert az édesapja azt akarja, hogy oda járjon. Én nem akarok Etonba menni, mondta Jill, és letette a villáját. A Bristolba akarok menni, hogy együtt lehessek a barátaimmal. Biztosra veszem, hogy Etonban sok-sok új barátod lesz, biztatta az édesanyja, és édesapádnak nagy csalódást okoznál, ha nem lépnél a nyomdokaiba. Az alkomornyik köhintett egyet, Mrs. Barrington kinézett az ablakon. A kapuhoz vezető lépcső aljánál éppen megállt egy autó. Azt hiszem, ideje visszamenetek az iskolába, mondta az asszony. Nem venném a lelkemre, ha bármelyik őtök is elkésne a tanulószobából. Harry sóvárogva nézte a hatalmas tál szendvicset, meg a születésnapi tortát, amelynek a fele megmaradt, de azért fölállt és elindult az ajtó felé. Egyszer hátra pillantott, és megmert volna esküdni rá, hogy Dickens éppen zsebre dugott egy szendvicset. Aztán búcsúzóul kinézett az ablakon, és meglepődve látta, hogy a sarokban egy hórihorgas lány kuporog könyvvel a kezében. Addig észre sem vette. Ő az én rettenetes húgom Emma, mondta Jill. Egy pillanatra sem képes abba hagyni az olvasást. Ne is törődj vele! Harry rámosolygott Emmára, de a lány föl se nézett. Dickens ügyet sem vetett rá. Mrs. Barrington kikísérte hármójukat a bejárati ajtóhoz, ahol kezet fogott a fia barátaival.
Szívből remélem, hogy hamarosan viszontlátlak benneteket. Nagyon jó hatással vagytok zsírre.
Köszönjük szépen, hogy meghívott minket teára, Mrs. Barrington, mondta Harry. Dickens csak biccentett. Mindketten elfordították a fejüket, amikor Jill anyja magához ölelte a fiát és adott neki egy puszit. Miután a sofőr indított, és az autó a hosszú kocsi bejárón a kapu felé gördült, Harry visszanézett a házra. De nem vette észre, hogy Emma a távolodó kocsit bámulja az ablakból.